Folytatjuk az Egy életem műsorát, amelyben a Balatonfüredi Eszterházi Kastély látogatóközpontban vezet körbe bennünket P. Miklós Tamás, aki a füredi gyógyvíz erejéről mesél, és éppen arról faggattam, hogy a köszvényen kívül mi mindenre alkalmazták még a gyógyvíz csodás erejét.
Van erre jó kis történet, hogy gyakorlatilag a 19. századi sajtóban lehet, már pellengére tették, hogy a füredi fürdőorvos mindenre alkalmasnak találta, bármi problémát vetettek fel, javallatként a füredi gyógyvizet javasolta. Szív-érrendszeri betegségtől elkezdve a hipohondrián, a hisztéria kezelésen keresztül a légzési megbetegedések, a májlép betegség, látható itt a különféle vese, epe, emésztési zavar, mindenre jó volt, hogy igazából gondoljunk bele, a vízivás az eleve ajánlott, főleg ha a természetes, jó minőségű vízről beszélünk, a séta önmagában, a kirándulások, vagy egy kicsit a stresszmentes környezet, a szép táj, ez önmagában is gyógyító hatású volt, legalábbis sokak számára.
Még hogy volt, még ma is azt, Tamás, ha belegondolok, hogy eltölthet az ember itt Füreden mondjuk egy-másfél hónapot, ugye, ahogy annó ez zajlott, akkor szerintem mindenkinek a hipohondriája és a hisztériája az ma is megoldódik. Igen. És ha már hisztéria, ahogy végig sétáltam a kiállításon, láttam itt egy ilyen korabeli, hát panaszkönyvet, vagy vendégkönyvet, mit kell erről tudni?
Igen, olyan szép a címe, ha megnézzük, hogy javítások és szépítések könyve, persze panaszok is ott vannak, ezt a fürdőigazgatóság helyeztette ki a kút mellé 1836-ban, hogy bárki beleírhatta a javaslatát, kérését jobbító szándékkal, és ha megnézzük a legfelső lapot, itt éppen Deák Ferenc beírását olvashatjuk, vagy Csányi Lászlóét, aki Zala megyében nagyon ismert, nagyon híres, országos hírű politikus volt, és hát 4 éven át gyakorlatilag ebben lapozgatva olvas bele, a fürdővendégek írták bele a kéréseiket, többek között ebben szerepel először a balatoni gőzhajózás iránti igény, amit Hertelendi Károly írt be, hogy jó lenne, hogyha a Balaton tavára a kereskedelmet élénkítő gőzhajó kerülne, és 21 másik fürdővendég írta alá, hogy igen, igen, jó lenne. Következő évben meg megint megismételték, még többen írtak bele. Kint volt a fürdőkút mellett, úgyhogy egy különlegessége a fürdőhelynek, hogy ilyen volt valamikor.
Aztán, ami még feltűnt a kiállításon, hogy a savanyú víz mellé behozták a szőlőterápiát, és ennek van némi olyan kicsengése, mint hogyha a szezont akarták volna meghosszabbítani, tehát a kezelésbe bekerült az őszi érésű szőlő is.
Igen, 1830-as évektől jelennek meg az újsághirdetések, ugye kevés újság volt régen, de már megjelennek a fürdőintézetnek a hirdetései általában május közepétől, szeptember elejéig, szeptember 1-ig volt nyitva a fürdőtelep. Akkor adta a szolgáltatásait. Ennek ellenére időjárás függő volt természetesen a korabeli turizmus, leginkább júliusban volt teltház, akkor nem volt kiadószoba, egyszer minden szállás. Míg a kisfaldi hajón is laktak, amikor este kikötött itt, hogy itt maradjon, volt, aki beköltözött éjszakai szállásként a kisfaludi szalonjába, úgy azt is kivették, annyira teltház volt Füreden, és visszatérve a Anna Bállal július végén véget ért a szezon. Korabeli újságok írnak róla, hogy hát, hogy utána elkezdenek elutazni a vendégek. Ennek a hosszabbítására jött be többek között a szőlőkúráknak az időszaka, amikor kúráként javasolták a ősszel érő, tehát már szeptember-októberi szőlőfogyasztás, nagymértékű szőlőfogyasztás. Hát ez is egy korabeli próbálkozás volt a fürdő idény hosszabbítására, mert a helyi vállalkozók, szolgáltatók ugye azt szerették volna, hogy minél több vendég, minél hosszabb ideig veszi igénybe a szolgáltatásaikat.
Igen, és itt látom, hogy aztán az állatokat is bevonták, illetve állati termékekkel is gyógyítottak, hiszen a jussavó is megjelent, meg a kumisz.
Hát igen, a fürdőn fürdőorvosok ténykedtek, és nagy hatású Ösztereihely Manes József, vagy Mangold Henrik, aki félig meddig volt csak fürdőorvos, de legtöbbet tett Füred hírnevének öregbítésére, és hát olyanokat írtak fel többek között, hogy fürdőorvoshoz kötődően változtak bizonyos kúrák is, és itt jön a juhsavó, amikor a tihanyi juhok tejét, illetve savóját, a tejsavóját keverték ásványvízzel, és ezt írta elő a fürdőorvos, vagy későbbiekben megjelenik a szívgyógyászat Schmidt Ferencer a 1900-as évek elején, vagy Sümegi József orvosokkal, tehát egy-egy orvossal, az ő tudományos tevékenységével újabb kúrák, újabb gyógyászati eljárások honosodtak meg itt Füreden, és hát ez vezetett egészen az állami szívkórháznak a létrehozásához, ugye az államosítások után 1950-es évektől egy szanatóriumként, illetve hát az állami szívkórház egy gyógyászati rehabilitációs központtá vált.
Előbb elhaladtunk egy kisebb fajta fakád mellett. Mit kell erről tudni? Nyilván ebbe ült bele, vagy feküdt bele, mert azért egy elég méretes kád, akár bele is feküdhetett a gyógyulni vágya, és akkor hogyan történt az ő kezelése, vagy mi volt az után?
Hát ázott a jó meleg vízben, a gyógyvízben, amit rézüstben felmelegítettek, forraltak, azzal feltöltötték a látható a fa vízmérő edényel a kádat, és hát meghatározott időt kellett benne kibírni gyakorlatilag. Ennyi volt a gyógykezelés a legkorábbi időkben. Tehát a magának a víznek, a víz összetételének volt olyan hatása, ami ellazította az embert, vagy éppen görcsöt oldott, vagy hasonló. Megjelent később az iszappakolás is többek között, amikor a Balaton iszappal gyógyították a betegeket. Hát több mindent látunk itt a falakon, illetve bemutató film mutatja.
Tamás, beszéltünk a melegvizes fürdőzésről, és látok itt a falakon korabeli rajzokat, amiben a balatoni fürdőzés is megjelenik, és hát ruházatban vannak a vízben az emberek. Mit kell tudni erről? Hogyan nézett ki akkoriban a Balatonban való fürdőzés, vagy megmártózás?
De nagyon érdekes, mert ugye igazából nem nagyon fürödtek kettelészi céllal a Balatonban a előző századokban. Mindenki hallott már Veselényi Miklósról, hogy megúszta a Balatont, és hát ez milyen különlegesség volt, hogy csodájára jártak a fürdő vendégek, akik Füreden voltak, de a gyógyfürdőben, a melegvizes fürdőben vettek ki kezeléseket, és ott pihentek, és látták azt, hogy hogy úszik be a marhákkal, ahol csutakolják a vízben a marhákat, a szabad vízbe, és Veselényi Máró úszik a Balatonba. Nem ő volt az első, egy Hompes nevű osztrák bárónak a kényszerű úszását megverselte Pálóczi Horváth Ádám, akit már említettünk az épület mint mérnök, de ugye akkor, mint irodalmár, bolond angliusként ír róla, aki ugyan német volt különben, de a lényeg az, hogy beevezett 1787-ben, itt volt Füreden, beevezett a tóra, és a rozoga csónak elkezdett süllyedni, szivárgott be a víz, úgyhogy levetette a ruháját, belehagyta azt, fogta magát, beugrott a Balatonba, és kiúszott a partra. És akkor csodájára jártak, hogy jött ki egy mesztelen valaki a Balatonból, és kiabál, hogy Mantel, Mantel, ugye, na ez van a versben, amit Pálóczi leírja, és ezzel megörökítette az első balatoni úszás gyakorlatilag.
Na most én viszont a mesztelen úszó után visszatérnék az akkoriban túlöltözött úszókra.
Hát nem véletlenül is ruhát keresett, de nehezen talált, viszont ugye gyakorlatilag 1830-as évektől reformkorban kezd elterjedni a Balatonban való fürdőzést a példamutatások után, Veselény és mások példamutatása után megjelennek a fürdőházak, a part mentén épített fürdőházak, amelyek lehetővé teszik azt, hogy utcai öltözékben az ember bemegy a kabinba, ott leveszi az utcai ruhát, felöltözik fürdőruhába. És bizony ezek a fürdőruhák azért elég méretesek voltak, látni, hogy eltakart, egész bokáig értek, klepetusszerű, fürdőköppenyszerű ruhák voltak, és volt egy időszak, amikor ezekkel, ha bementek a tóvizébe, ugye akkor a víznek a felhajtó ereje felnyomta, levegő került alá, és felnyomta szinte a derekáig vagy a nyakáig, aki úszott, tehát kellemetlenné vált. Ezért raktak bele ólomgolyókat, hogy lehúzza a vízbe ezeknek a széleit. És visszatérve, hogy a fürdőruha nem véletlen változott 100-150 év alatt annyit, egy egyre kevesebb lett végeredményben, de itt végig lehet nézni, hogy mely korokban milyen fürdőruhákat használtak, és ez hogyan csökkent a méret szép lassan.
Így van, és látom, hogy nagyon komoly öveket is használtak, meg fejfedőket, kalapokat.
Igen, mintha tudtak volna már a káros napsütésről, de hát inkább a korabeli divat, a fehér bőr volt ugye a 19. században az arisztokratikus megjelenésnek a fokmérője, úgyhogy nem akartak nagyon barnulni, és védték magukat. De ugye nők, hölgyekről beszélünk, de férfiakról is elmondható, hogy gyakorlatilag a férfiak is 1830-as évekig, 40-es évekig ilyen fürdőköppenyszerű klepetusban fürödtek. A fürdőgatya, annak is a hosszított változatai azok, hogy a 30-as években jelentek meg a balatoni fürdőkben is, és akkortól vált használatossá. A fürdőkabinok, ezeken balatoni sajátosságok voltak, tehát, hogy legelőször, amikor Habsburg József és Nádor főherceg Balatonfüreden nyaralt 1821-ben, ami nagyon nagy szó volt, hiszen a ország második közméltósága, a legmagasabb közméltósága, a Nádor és családja tisztelte meg a kies fürdőt, tehát nagyon szép, de fejlődésének elején járó fürdőt még. Kabint építettek neki, mert fürödni akart ő is a Balatonvízbe. A fürdést azt úgy gondoljuk el, ne úgy, hogy beúszott a Balatonba, hanem a fürdőkabin másik vízfelüli oldalán lépcsőt készítettek, ülőkét készítettek, és a vízbe beleültek, egy kicsit ott mozogtak a kabin mellett. Tehát ehhez kapcsolódóan változott Veselényi, aki fogta, ott hagyta a kabinokat, az jó, beúszott a Balatonba. Állítólag ugye Tihanyba is átúszott, illetve hát voltak neki ilyen hosszabb kihívásai.
Itt azért láthatjuk a fürdőházak makettjeit, láthatjuk azt a bizonyos egyszemélyes fürdőházat.
Igen, ugye, a kezdet, a Ziegler fére híres fürdő, a füredi fürdőházat, ami 1944 márciusában robbant fel, úszóakna, németek lőszert tároltak benne, és hát úszóakna felrobbant a közelébe, és az egészet elsöpörte gyakorlatilag. Ez egy 12 tornyos, több mint 100 kabinos, két fürdőmedencével ellátott, és középen is még közfürdővel ellátott hatalmas nagy létesítmény volt, ahogy látszik itt a maketten is.
Tehát a fürdőmedencét úgy kell elképzelni, hogy tulajdonképpen körbeveszi az épület, de a Balaton vize van benne, és nincs kiépítve a medence,
hanem
ilyen körülő
lenc. És még jégfogókat is oda elő, jól láthatók, ilyen jégfogókat is oda telepítettek, hogyha télen ugye ne vigye el a jégzajlás vagy egyéb, az úgy feltörte a jeget.
Körültekintő elődök voltak.
Attól függetlenül néha elvitte.
Szóval, hogyha tovább megyünk a fürdőházból, és itt a kabinok szobájából, akkor tulajdonképpen egyenesen fejest ugorhatunk, vagy úszhatunk a Balatonban.
Igen, itt hallani is, hogy...
Aha, ilyen nagy, hosszú láncok lógnak le a plafonról.
Úszhatunk egyet, mellúszó mozdulatokkal a láncok között haladhatunk. Jelképezi egy kicsit a Balatont, az úszást, a vízcsobogás az most lehalkítva, de erősíti ezt az érzést, mert nem csak Füredről, hanem balatoni fürdőkultúra fejlődéséről kell beszélni, és lehet beszélni. Itt a képeken a jelentősebb partmenti fürdők, települések, Almáditól, Földváron, Szászon keresztül, Révfülöp, Badacsonyig, bezárólag, de Siófokot már akkor említhetjük még, látható képek, amelyek bemutatják, hogyan fejlődött a Balaton partja. Itt a másik oldalon meg a helyi fürdőhelyi szabályokba lehet egy kicsit bekukkantani. Ma már megmosolyogtató némelyik, de azért örökérvényűek is vannak. Jegy nélkül a fürdőket adni senkinek nem szabad, tehát magyarul váltani kellett jegyet. Vagy nem szabad egy fürdőházban férfinak és asszoni személynek, ha csak nem házasok, együtt fürödni. Tehát voltak ilyen szabályok, amelyek már a 18. század végétől bizonyos előírásokat megszabtak a fürdőzők számára.
Igen, fürdőkben ruhát mosni, a pezsgőfürdőkben szappant használni szigorúan tilos. Bocsánat, szigorúan tiltatik.
Tiltatik, igen. És kutyákat is, ebeket a fürdőbe vinni nem szabad.
Akárcsak mama is,
meg
mama
határoz,
vagy hol lehet.
Igen.
Tamás, nagyon tetszik a múzeumban, hogy interaktív, megmozgat bennünket, nem csak fizikailag, hogy kinyithatunk bizonyos fiókokat, meg benézhetünk ablakok mögé, hanem szellemileg is elindít egyfajta gondolkodást.
Igen, rengeteg információt lehet itt megtalálni, és hogyha ha nézzük, hogy ugye nem csak fülhallgatót feltéve, korábbi történeteket hallgathatunk, vagy éppen kukucskálhatunk be itt a fürdői szabályoknál is, régi képeket lehet felfedezni, vagy éppen a filmvetítés a hajózásról, tehát tényleg rengeteg információ, és a fürdésről is többek között, ugyanis hát azért a fürdőkultúra nagyon régi időkbe tekint vissza. Igazából csak a 18. századtól indul meg ez a keftelési célú fürdőzés. Még a 20. század elején is Jankó János, a híres néprajzos arról beszélt, hogy a 10 balatoni emberből 9 nem úszott sose a Balatonban, a 10. is akkor, hogyha véletlen beleesett a csónakból, és akkor úszott. Hát ez teljesen nem igaz, mert a balatoni ember együtt élt a vízzel, már a kora középkort, vagy amióta megtelepedett, használta a Balaton vizét, használta a Balaton adottságait, tehát télen nádat vágott, és akkor használta az építkezéseit, vagy a jégvermekhez, vagy pedig csutakolta benne az állatait, és amikor a fürdőkultúra itt elkezd kiépülni, ugye a hidegvizes fürdőkultúra, tehát a Balatonban való fürdőzés a 19. század első harmadától, akkor azért fura volt, hogy a fürdőzők közé csak a marhacsorda vagy mellé levonult, és akkor ott mosták le az állatokat, csutakolták. Természetesen kihasználta a régi ember a Balatont, nem csak a halászattal, a téli halászattal, a nyári halászattal, hanem a víznek a használatával élt gyakorlatilag.
Arról lehet valamit tudni, hogy az úszás oktatás az mikorra nyúlik vissza, vagy milyen formában történt itt a Balatonparton, ha volt ilyen?
Hát sokan mondják azt, hogy a fürdőkultúra fejlődését az eredményezte, hogy Mária Terézia korában gyakorlatilag betiltatta a folyókban, patakokban való fürdőzést hatóságilag, tehát jogszabályt, rendelkezést hozott, pontosabban rendeletet adott ki arról, hogy nem lehet fürdőzni. Na most ezért alakultak ki ez ilyen füredféle fürdőhelyek a meleg fürdőzéssel, ahol melegítették a vizet, mivel a természetes vízben nem szabadott fürdeni. Miért hozott Mária Terézia ilyen rendeletet? Azért, mert sokan fulladtak vízbe. Nem volt úszástudás igazából, vagy valamilyen szintű volt, de a lényeg az, hogy ilyen jó érzésből hozta ezt a rendeletet annak idején, viszont ez azzal együtt járt, hogy kevésbé fejlődtek a szabadvízi fürdőzés és lehetőségei, illetve majdnem, hogy büntették, és helyette viszont a melegvizes. Ugye itt Füred mellett Vérkút, vagy éppen utána Hévíz, vagy sorra alakulnak ki az olyan jellegű fürdőhelyek, ahol már mesterséges körülmények között történik a fürdés, nem a természetes, szabadon lévő vízben.
Tamás, az elmúlt percekben, jó néhány percben a múltnak a fürdőkultúrájáról beszéltünk, és hogyha most végig gondolja azt, hogy mi lett a legnagyobb üzenet a múltból a jelen fürdőkultúrájának?
Hát a víz szeretete leginkább, hogy meg kell őrizni ezt, amit hagyományosan, ugye évszázadok óta használ az ember, és gyógyító céllal használ, és hát egy különleges kincs a víz, és hát a Balatonunk, ez pedig mindnyájunk számára egy különleges Isten örömkönnye, ahogy írja az egyik irodalmászám Jókai, úgyhogy erre a balatoni fürdés, a balatoni víz és a balatoni tájnak a örökségként való megőrzését, ez lenne jó elérni továbbra is.
A múlt üzenetével búcsúzunk Balatonfürettől, az Eszterházi Kastély Látogatóközponttól és P. Miklós Tamástól, az intézmény vezetőjétől. A mai műsor és a korábbiak is visszahallgathatóak a Spotify-on, ahol keresétek az Egy Életem csatornámat. Búcsúzik a műsorvezető, Babik Editet hallottátok. Egy hét múlva, ugyanekkor, ugyanitt várlak benneteket. Sziasztok!